Amint ezt a Máté evangéliumából olvassuk a 18. fejezetből, az első verstől a 22. versig terjedő szakaszt hallgatjuk meg.
Abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában? Jézus oda hívott egy kisgyermeket, közé állította, és ezt mondta. Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lettek, mint a kisgyermekek, nem mentek el a mennyek országában. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet egy kicsinyek közül, akik hitnek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakában, és a tenger mélyébe vetik. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Ha a kezed vagy lábad botránkoztat meg téged, vágd le, és dobd el magadtól. Jobb neked, ha csonkán vagy sámpán nyílt az életre, mintha két kézzel vagy két lábbal vetteted az örök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vágd ki, és dobd el magadtól. Jobb neked, ha fél szemmel nyílt az életre, mintha két szemmel vetteted a gyehenna tüzére. Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg egy kicsinek közül. Mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei atyám arcát. Mert az ember fia azért jött, hogy megmentsen, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek 100 lyuka van, és eltéved közülük egy, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem négye el megkeresni az eltévedtet. Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy, aki mennyei atyátok sem akarja, hogy elveszten egy is a kicsinek közül. Ha végtelen atyás fia, menj el hozzá, indj meg négyszem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a fogányt vagy a bántkodőt. Bizony mondom néktek, amit megkötök a földön, kötve lesz a mennyben is. Amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyet értenek a földön, mindabban, amit kérnek, azt mind megadja neki az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Akkor Péter oda ment hozzám, és ezt kérdezte tőlem. Uram, hányszor védkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még kétszer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy kétszer, hanem még 70-szer kétszer is.
A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus beszéde lakozik bennünk gazdagon, hogy sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Gyertek, tegyünk vallást a mi bűneinkről az 51. Zsoltár szavaival.
Könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal,
teljesen mosd el rólam bűnömet, és védkemtől tisztíts meg engem. Tudom, hogy hűtlen voltam, és védkem mindig előttem van. Egyedül ellened védkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám rétegben fogant engem. Te pedig a szívvel levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg zsókkal, és tiszta leszek. Most meg engem, és fehérre leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújjanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orszállat védkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevessel orszád elől, szent lelkedet neved el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Hallgassuk meg Isten kegyelmes válaszát, amely az ő igében itt szól hozzánk. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyet foglalva néhány ifjúsági énekkel magasztaljuk Istent, Isten igének hallgatására készülve.
Lélek jön és tör.
mert hogy tele vagyjon a kép. Az ő szíve olvad, mint a viasz, mert hogy tele engedjen a kép. Mert hogy rád áradjon a szeretet, mert hogy rád áradjon a kép. Formálj a szívedet, Bajként olvadjon a szíved, kert hogy felolvadjon a jég. Az ő szíve olvad, mint a viasz, kert hogy felengedjen a jég.
Kert hogy felengedjen a jég.
Egészen a szívemet, Jézus, fogjad erősen a kezemet, Jézus, legyél te bennem a szeretet, Jézus, legyél te bennem a fény. Töltsd be egészen a szívemet, Jézus, fogjad erősen a kezemet, Jézus. Get to da da da, you're my king. Get to do ya for my children. Get to da da da, you're my king. Do ya again, Jézus, legyél te bennem a szeretet, Jézus, legyél te bennem a fény. Töltsd be egészen a szívemet, Jézus, fogjad erősen a kezemet, Jézus, legyél te bennem a szeretet, Jézus, legyél te bennem a fény.
Oh,
Megállhatunk a te színed előtt, egyénileg is minden nap, hálát adva és elkérve tőled mindazt, ami te tőled jön, áldásaid és ajándékaid sokasságát. És köszönöm, hogy megtanítasz téged dicsőíteni és magasztalni. Segítesz nekünk, hogy megnyissuk a szívünket és megteljen az életünk hálával, hogy észrevegye a szemünk, észrevegyünk minden nap azt, ami te tőled jön, és most azért gyűltünk össze, hogy közösen is, egyénileg is elmondjuk neked, és elmondjuk egymásnak, hogy mennyire jó a te jelenlétedben lenni, a te közösségedben lenni. Azért gyűltünk össze, hogy tanuljuk a szerinted való életet, hogy megérezzük azt, hogy te velünk vagy, és közöttünk vagy, akik téged keresünk, és téged akarunk dicsőíteni és magasztalni. Így nyisd meg a szívünket, így nyisd meg az értelmünket, hogy megértsük, amit te most velünk akarsz közölni, Szent Ígéd által. Amen. Hallgassuk meg Istennek Szent Ígéjét. Máté evangélium a 18. fejezetéből olvasom a 11. verset, hogy miképpen szól hozzánk Istennek Szent Ígéje. Máté írása szerint való Szent Evangélium 18. fejezetéből a 11. verset olvasom. Hallgassuk figyelemmel is, alázattal. Mert az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Ez Istennek jó tudja. Hogyha kinyitjuk a Bibliát, és fellapozzuk a 18. fejezetet, akkor láthatjuk azt, hogy ez a 11. vers zárójelbe van téve. Azt mondják a Biblia tudósok, hogy azért, mert nagyon sok kézirat van, amelyikben a Máté evangéliuma nem tartalmazza ezt a mondatot. Tartalmazza, hogy olvassuk később a Lukács evangéliumában, a Zákeus történetében is, egy kissé kibővítve, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ott is egy elveszett emberről van szó. A saját társadalma által, vagy a saját foglalkozása, gondolkodása által perifériára szorult emberről van szó. Egy olyan emberről, akinek nincs közössége, nincs gyökere, kapcsolódási pontja ahhoz az élethez, amit Jézus Krisztus fölkínálna, de teljes szívvel, teljes lélekkel szomjazza és vágyja ezt az életet, ezt a kapcsolatot. És ennek a történetnek a végén hangzik el ez az ige rész is, amit itt a Máté evangéliumában beékelve, zárójelben olvasunk. Nagyon fontos volt nekem akkor, amikor ezt az igét kiválasztottam, hogy éppen zárójelben van ez a mondat. Mintha valami jelentéktelen dologról lenne szó. Mintha, nem tudom, nyelvtanilag, grammatikailag, mondattanilag, hát egy ilyen mellérendelő mondat, egy ilyen alárendelt mondat. Valami, amit éppen oda tűzünk, csak azért, hogy díszítse a többi történetet. De felejthető. Nem ez a lényeges. Zárójelbe tehető, mint valami, ami nem annyira fontos, mint valami, ami fölött olyan könnyen elsiklathat a tekintetünk, mert kicsit érthetetlen is, mert nem ékelhető be, mert nem iktatható be abba a világszemléletbe és abba a gondolkodásba, amit mi erről a világról, önmagunkról, az életről gondolkodunk. Innen tovább lépve fogalmaztam meg úgy, hogy ennek a mai alkalomnak lehetne akár az is a címe, hogy normális. Normális, hogy valaki idejön és sorsközösséget vállal velünk. Hát normális, hát meg lehet ezt érteni, fel lehet ezt fogni. Meg lehet ezt szokni, ezt a zárójelbe tett mondatot, hogy az emberfia fogja magát, és sorsközösséget vállal az elveszettel, a kitaszítottal, azzal, aki már nem normális. Egy zárójelbe tett mondat, egy kicsi halk mondat, mint az Illés esetében ott fent, a Kármelen, vagy mint az életének bármelyik szakaszában, ahol nem a dübörgésben, nem a hangos szóban, hanem egy zárójelbe tett kicsiny kiáltásban szólal meg az Isten, és próbál elmondani valamit, ami fölött mi elsiklik a tekintetünk, valamit, ami mindennél fontosabb. Az lenne a legjobb, ha tényleg 5 lépésben lehetne elmondani azt, hogy milyen egy normális élet. Rengeteg ilyen könyv van. Az lenne a legjobb, ha végre megkaphatnánk a receptet, ha végre valaki leírná érthetően, néhány lépésben megfogalmazva, hogy mit kell nekem tennem ahhoz, hogy egy teljes, boldog, kiteljesedett, normális életet tudjak élni. Úgy tűnik, hogy ez nem ennyire egyszerű. Mert nem a receptet, hanem önmagát adja Isten. Nem valami tanítást, nem valami titkos tudást, hanem saját magát. Nem valami receptet, hanem valami üzenetet küld a végső időben, az utolsó időben. A kezdetben még a proféták által szól, de már az utolsó időben önmagát adja. Mégis van itt néhány olyan történet, amit a 18. fejezetben olvastunk, amelyek rávilágítanak arra, hogy mi emberek mi az, amit mi normálisnak tartunk, és ezzel szemben mi az, amit a Szentírás normálisnak tart, amit elfogadhatónak, követhetőnek, életnek nevez. Mert úgy tűnik, hogy ebben is valami törés van. A zárójelbe szorult az Isten. A zárójelbe, a lapok közé, a templomok közé szorult az, amit az Úristen életnek és normális életnek, vagy normalitásnak nevezne. Miközben az, ami kívül zajlik, akár velünk együtt, akár nélkülünk, az, ami általános, az, amire mindenki rábólint, az nem az élethez, hanem az élet eldobásához vezet. Hát mi a normális? Az a normális, hogy ragaszkodunk a hatalomhoz. Az a normális, hogy megpróbálunk olyan pozícióba és olyan helyzetbe kerülni az életünk folyamán, párkapcsolatban, családban, gyülekezeti, politikai, társadalmi, bármilyen fajta szinten megpróbálunk olyan pozícióba és olyan helyzetbe kerülni, hogy mi diktálhassuk a ritmust. És abban az illúzióban rengetjük magunkat, hogy akkor minden jó lesz. Hogyha hatalomra kerül a keresztény gondolkodás, ha hatalomra kerülünk mi magunk, akik hívő emberként naponként Isten színe elé járulunk, akkor minden rendben lesz. Azt gondoljuk, hogy az a normális, hogyha az erős eltiporja a gyengét. Azt gondoljuk, hogy az a normális, hogyha a kicsiben mindenki belerúg. Mert ez a biológia, ez az élet törvénye, hogy a nagyok, a hatalmasok győznek. Erre bátorítjuk talán a gyermekeinket is, ne húzd meg magad, fiam, ne légy annyira gyámoltalan. Próbáld kivívni az igazadat, próbálj harcolni azzal, vagy azért annak érdekében, amit fontosnak tartasz. És hát az a normális, hogy magunkkal szemben elnézőek vagyunk. Hogy nem vagyunk képesek mérlegelni és felmérni azt, hogy a tetteinknek következménye van. Az a normális, hogyha valami elveszett, akkor azt hagyjuk elveszni. Az a normális, hogy az életünk ritmusába bekalkuláljuk, beszámítjuk a vesztességeket, Az a normális, hogy nem rohanunk olyan dolgok után, amelyek eleve veszett ügynek látszanak. Nem az a normális, hogy utána megyünk a 100. jónak, hanem az a normális, hogy ott maradunk azzal a néhánnyal. Nem az a normális, hogy olyanok vagyunk, mint a gyermekek, mindenkinél kisebbek és alázatosak, hanem olyanok vagyunk, mint aki hangos szóval próbál érvényt szerezni az igazának. Nem az a normális, hogy fontos a legkisebb is, mert ez olyan felejthető. Akár a gondolkodásunkban, akár gazdaságilag is mindig bekalkulálunk, beszámítunk egy veszteséget. 100-ból 1 jó elvesz. Mennyire jó lenne, ha ilyen helyzet, gyülekezeti helyzeteink lennének. Sokszor inkább az az érzésünk, hogy egy van otthon, és a 99 után kellene szaladni. Az a normális, hogy egymás háta mögött beszélünk, kibeszéljük egymást. Nem az a normális, hogy egymás szemébe mondjuk el szeretettel azt, ami javító szándékkal el kell mondani a másiknak, hanem az a normális, hogy egymás háta mögött acsarkodunk, vagy keressük azt a gyenge pontját az embernek, amiből kifordítható a pozíciójából, és éppen azért, hogy én magam kerülhessek abban a helyzetbe, hogy erkölcsileg, morálisan, vagy bármilyen szinten hatalmasabb legyek, mint ő maga. Nem az a normális, hogy négy szem közt odaállok, és elmondom, hogy gondok vannak. Elnézőek vagyunk a hamissággal, a saját hamisságainkkal, és mások hamisságával szemben. Vagy ha nem is vagyunk elnézőek, akkor nem tudjuk ezt egymás előtt tisztességesen fölvállalni. És nem az a normális, hogy egymásnak 70-szer, 7-szer megbocsátunk. Nem ez az általános. Magunkkal cipelünk ősrégi sérelmeket. Visszük magunkkal, mint aminélkül nem tudnánk élni. Úgy tűnik, hogy ezekben a lépésekben, amit itt Jézus a tanítványoknak elmesél, mind olyan élethelyzeteket mutat be, amivel naponként szembe találhatjuk magunkat. Az alázat, a fegyelmezettség, az áldozathozatal, a felelősség, az elengedés. Ez lenne a normális. Ez lenne a követhető a Jézus tanítása, Jézus jelenléte szerint. Az lenne a teljes és kerek élet, ha megtanulnánk egymásnak szolgálni. Azt mondja Jézus, hogy aki nagy akar lenni közületek, az legyen a legkisebb, és az legyen mindenkinek a szolgája. Hát nem ez a normális a világ trendje, iránya, logikája, rendszere szerint. Nem ez. Azt mondja Jézus, hogy ha megbotránkoztat a kezed, a lábad, a szemed, akkor váld ki. Hosszan lehetne erről beszélni, én csak arról a három területről szeretnék ennek kapcsán beszélni, amit az Ószövetség emberében is egészen világos volt. Mert miről szól? Az, hogy szeretnénk jogot formálni arra, hogy azt tegyünk, amit akarunk. Szeretnénk jogot formálni, mert ez a normális, hogy jogot formálhatok arra, hogy arra menjek, amerre én akarok. Hogy ne szóljon bele senki az életembe akkor, amikor elindulok egy úton, és jogot formálok arra, mert ez a normális, hogy úgy gondoljak és úgy gondolkozzak erről a világról, hogy én akarok. Azt tegyek a kezemmel, amit akarok, arra menjek a lábammal, amerre én akarok, és arra nézzek, és olyan látásom legyen, amerre én akarok. Azt mondja Jézus, hogy lehet, hogy közöttünk ez a normális, vagy közöttetek ez a normális. De ez nem az életbe, hanem a kárhozatba visz. Nem lehet, nem is szabad, nem is lehet Jézus nélkül cselekedni, irányt váltani, lépni, vagy egyáltalán bármit látni ebben és észrevenni ebben a világban. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse, megtartsa, ami elveszett. És ez nem normális. Ebben a világban ezt egyszerűen észre felfogni sem lehet. Nem normális az, hogy egyáltalán elindul az ember felé, hogy ő teszi meg az első lépést. Hogy ő hívja meg, vagy ő kezdeményezi a találkozást éppen Zákeussal is. hogy elmegy a betesdai beteghez, hogy elmegy a samárai asszonyhoz, hogy szóba áll Tamással a kétkedővel, hogy odalép hozzád és hozzám. Jön, nem várja meg, amíg te kész vagy. Nem várja meg, amíg te elkészültél, amíg felkészítetted önmagad, amíg olyan légkört nem teremtettél a fejedbe, szívedbe, a környezetedbe, hogy oda már nyugodtan behívhatnád a Krisztust. Ő éppen akkor jön, és oda jön, ahol rendetlenség van, ahol már kibillent az emberi élet a normalitás medréből. Ott, ahol helyre kellene állítani végre azt, amire az embernek szüksége van. Ő jön, nem kérdezi meg, hogy akarod-e. Lehet ezen bosszankodni, fel lehet ezen háborodni, váratlan vendégként, örök vendégként, velünk az Isten. Örök evangéliumként már a karácsonyi történetben elhangzik. Nem is lehet ennél mélyebbet mondani, mint az, hogy ott van, belép az életbe. Megteszi az első lépést, odalép hozzád, közelít, sors közösséget vállal. Úgy mondja ezt a zsidókhoz írt levél, hogy nekünk olyan Istenünk van, vagy nem olyan Istenünk, nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken. Nem olyan valaki indul el, aki számára jelentéktelen, és nem lenne fontos az emberi élet. Hanem olyan valaki jön el, aki a normalitást, a békességet, az üdvösséget akarja behozni egy olyan világba, ahol nincs ez. Ahol hatalmi harcok vannak, ahol egymás háta mögötti pletykálás van, az ember önfejű nekirohanása ennek a világnak, jogokra való hivatkozás van, kötelesség és felelősségvállalás nélkül. Egy olyan világban, ahol hagyjuk a gyermekeinket és a jövő és a jelen nemzedékeit szétszórodni, már nem csak azt az egyet elveszni ott a sziklában, vagy a sziklák között, hanem a többit is. Jön. Kérlelhetetlenül belép az emberi világban, mint egy történelmi tényként is igaz ez, de igaz ez a mi hitéletünkre is. Még akkor is így van, hogyha a Jelenések könyve azt írja, hogy ajtó előtt állok és zörgetek. Nem csak zörget, nem csak kaparásza az ajtót az ígével a mindenható Isten, hanem dörömből be akar lépni. Ránk bízza, hogy kinyitjuk ezt az ajtót, hogy felvállaljuk-e a rendetlenséget, ami ott bent van, az abnormalitásunkat, mindazt, amit eddig tönkretettünk önmagunkban és ebben a világban, átengedi a következő lépés nekünk, hogy átadjuk-e neki az életünk irányítását. És nem akárki jön. Ezt tudjuk a virágvasárnapi történet és a nagypénteki történet között zajló eseményekből is tudjuk, hogy az ember nem mindig azt kapja, amire vár. Nem ezt a messiást várták. Nem egy ilyenfajta megváltót és üdvözítőt vártak az akkori emberek. Azt várták volna, hogy megerősítse, és azt várjuk most is, hogy megerősítsen minket abban a pozíciónkban, abban a helyzetünkben, azokban a gondolatainkban, abban a hitünkben, ami eddig is megvolt. Pedig ő kimozdít valami többet, sokkal többet és mélyebbet akar adni, mint amit egyáltalán mi elgondolnánk. Az emberfia jön. Nem egy tanító, nem egy mester, nem csak egy történelmi szereplő, nem csak valaki, aki nagyon szépeket mond az életről, hanem az emberfia. Az Isten lép közbe. Nem egy közvetítő, nem egy angyal, nem egy szent, nem egy próféta, nem egy pap, nem egy küldött, hanem maga Isten. Az emberfia név, az egy Ószövetségből is ismert titulus, amit semmi másra, senki másra nem lehetett használni, csak is éppen a messiásra, és ezt tudták az akkori emberek, mint ahogy tudod te is, hogy senki más megoldani a te életed gondjait és örömeit igazán betölteni nem tudja, csak az emberfia. Rá várunk. Ő már itt van. Az emberfia azért jött, hogy megmentse, megtartsa, megkeresse azt, ami elveszett. Ez is világos kell legyen számunkra, hogy miért jön. Nem csak azért, hogy megkenegesse a sebeinket, nem azért, hogy megoldja a hétköznapi problémáinkat. Ő elsősorban azért jön, hogy üdvösséget szerezzen. Azért jön, hogy a jelenlétével számunkra nem csak örömöt adjon, hanem betöltse igazán az életünket igazi élettel. Azért jön, mert elvesztünk. Azért jön, mert közöttünk rendetlenség van. Azért, mert megmentésre és szabadításra szorulunk. Azért jön, mert olyanok vagyunk, mint akik a gyermekeket látva mégiscsak hatalomra éhesek vagyunk. Olyanok vagyunk, akik nem vagyunk képesek kiengedni a kezünkből, a lábunkból, a szemünkből azt a fajta kontrollt, azt a fajta felügyeletet, amit Isten nélkül szeretnénk végrehajtani. A századik juhér jött. Zákeusért, Tamásért. A betesdai betegért jött el. Tamásért, aki kételkedik, és a maga kételkedésében és bizonytalanságában képes az Istentől távol keresni a saját békességét és boldogságát. Az elveszettért, a betegért jön. És addig, amíg Isten ígét hallgatva, vagy az ő jelenlétében észre nem vesszük azt, hogy éppen mi vagyunk ezek az elveszettek. Amíg rá nem jövünk, hogy nekünk éppen az emberfiára van szükségünk, addig nagyon sok emberi 5 lépést vagy 100 lépést fogunk kitalálni azért, hogy önmagunkat megtartsuk és megmentsük hasztalanul. Az elveszett ember egyedül van. Az elveszett ember kétségbe esett. Az elveszett ember jó esetben kiáll, mert keresi a menekülést. Azt olvassuk a római gyülekezethez írt levélben, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül, az szabadul, megszabadul. Mi mindannyian tudjuk azt, hogy kitől kell nekünk igazán segítséget kérni. Ismeritek a saját életetek, ismerjük a saját életünk állapotát, helyzetét. Hogy mennyire igazodhat és igazodik ahhoz az élethez és ahhoz a normalitáshoz, amit Jézus felmutat. És tudjuk azt is, hogy minden élethelyzetünkben éppen erre az emberfiára, éppen az élő Istenre van nekünk szükségünk. Arra, hogy megint belépjen. Hogy megtegye, és megtegyem én is azt a lépést felé, és kimondjam, hogy gyere az én hajlékomba. Ott, ahol rendetlenség van, ott, ahol csak is veled együtt tudok, új rendben, új életvitelben, egészen új életben járni. Akkor, amikor húsvétra készülünk, egy ünnepre készülünk, akkor figyeljünk erre egy kicsit. Arra, hogy ki az, akit mi várunk. Hogy kell-e nekünk az az áldozat, az az életút, amit Jézus Krisztus érted, értem, mindannyiunkért megtett. Meg tud ezt tölteni minket hálával és örömmel, hogy mindenfajta elrontott életünk ellenére ő a Golgotáig meg sem áll, sőt, még azon is túl. És húsvét hajnalán azt mondja, hogy van feltámadás, van élet. Nincs olyan mélység és nincs olyan elveszettség, ahol az Úristen ne tudna és ne akarna téged megtalálni. Nincs olyan elrontott élet, amit az Isten a maga pásztorló szeretetével a tenyerén tovább ne tudna vinni. Egyetlen egy módszer van az Istenre nézni. Őt nem elengedni. Naponként hívni. Naponként kinyitni ezt az ajtót, és azt mondani, hogy Uram, itt vagyok. Elveszettként, elhagyottként, árvaként, betegként, gyászolóként, gyilkosként, bűnös emberként, semmivel sem jobb, mint más. Tisztíts meg! Tégy a saját tulajdonoddá. Hadd érezzem meg, hogy mit jelent a te gyülekezetedben, a te közösségedben. Azon az úton elindulni, amit lehet, hogy sokan kinevetnek majd. Mert ez nem normális. Ennyire szeretni ezt az embert. Ennyire szeretni Zákeust. Ennyire szeretni engem. Ez a világ szemében nem lesz soha normális. De mégis az egyetlen olyan út, ami az életbe vezet, ami képes betölteni a hiányokat, képes betölteni a bűn okozta krátereket és mélységeket, képes embereket újra összehozni, megnyitni a szemet, távlatot adni a lábaknak, és helyre tenni a kéznek a mozdulatát, hogy ott, ahol simogathat, ott simogasson, ott, ahol segíthet, ott segítsen. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy szigorúan, határozottan, mégis tapintatosan tudjunk egymás szemébe nézni, és elmondani, hogyha valaki hibázik. Ez az egyetlen módja annak, hogy tudjam, hogy vállalhatok kockázatot a századik jóhért, a századik bárányért is elmenni nem fölösleges. És lehet bármilyen fajta mérlegelést tenni, mégiscsak erre az útra indít el Isten. És csak is az ő közelségében értem meg, hogy mit jelent a megbocsátás légkörében élni. Mert nem normális. Mert vannak megbocsáthatatlannak tűnő és megbocsáthatatlan dolgok. De csak is vele együtt jut el végül az ember igazán a megbocsátásig. Vele, aki mindent megbocsátott. Aki feloldoz. Aki új életet akar indítani. A bőti időszak különös figyelme lehet ez. Megtanulni kicsinek lenni. Megtanulni magunkkal szemben szigorúnak, fegyelmezetnek lenni. Megtanulni egymásért kockázatot vállalni. Felelősséget vállalni, és megtanulni elengedni azt, amihez ragaszkodunk, a sérelmeinket, vagy a régi történeteinket, vagy igen, akár éppen azokat, akiket nagyon szerettünk. Mert tudjuk, hogy nem a semmibe. Nem a semmiben van az életünk, nem a semmiben engedjük el azokat a gondolatokat és azokat a személyeket, akiket szerettünk, vagy amelyek lekötöztek és megbékjóztak minket, hanem a mindenható Isten kezébe. Ez a derű és ez az öröm határozza meg és határozhatja meg a keresztény embert. Már itt a bőti időben. Egyszerre szigorú és őszinte önmagához, teret adva annak a mindenható Istennek, aki így helyet foglalhat az emberi szívben. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy az út, Te vagy az igazság és az élet. Köszönjük azt is, hogy sokszor figyelmeztetsz minket arra, hogy az, ahogyan élünk, ahogyan gondolkodunk, ahogyan cselekszünk, az éppen az élet ellen van. Hogy élet ellenesen élünk. Hogy éppen tetteinkkel, gondolatainkkal, életvitelünkkel hiába valóvá tesszük azt a kegyelmet, amelyet nekünk Jézus Krisztusban felajánlottál. Segíts minket a bűnbánat útjára térni. Segíts őszintének lenni önmagunkhoz is hozzád. Belátni azt, amivel vétettünk egymásnak, neked, önmagunknak, és kinyitni teljes mértékben, kinyitni a szívünket előtted, hogy oda te belépj, és helyreállítsd a rendet. Mert te eljöttél, és jössz, közeledsz, minden nap közeledsz hozzánk. Csak mi vagyunk sokszor lusták, vagy önfejűek ahhoz, hogy megtegyük azt a lépést feléd, ami kell. Kinyissuk a szívünket, ajtunkat, életünket, és azt mondjuk, hogy igen, képtelenek vagyunk olyan gyermekek lenni, olyan alázatosak. Ragaszkodunk mindahhoz, ami bűn, és mindahhoz, ami fertő. Képtelenek vagyunk nélküled a megbocsátásra. És sokszor csak ítélkezünk egymás feje fölött, mondva a hatalmas igazságokat. Igen, te pontosan azért jöttél, mert ismertél minket, és ismered az életemet, ismered az otthoni történéseinket. Köszönjük neked ezt. Köszönjük azt is, hogy te azt üzened, hogy megmenthetőek vagyunk. Hogy megszabadíthatóak vagyunk. hogy te látsz bennünk, látsz ebben a helyzetben is kiutat, hogy te nem hagyod ott az elveszettet, aki segítséget kiált. Így kérünk. Szorítsd közelebb az életünket hozzád. Így kérünk, hogy tarts meg a te kegyelmedben. Ne engedd, hogy eltévejedjünk, hogy elveszünk. Maradjunk meg a te utadon, a te igazságodban. Tanulva nap mint nap a szerinted való életet. Jézus Krisztusunkért kérünk, hallgass meg minket, csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Helyet foglalva, tárjuk fel szívünket Isten előtt, és csendben imádkozzunk. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgéseinket. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket.
Testvérek, a szeretett szolgálati alapozás rendjén hirdetem, hogy február folyamán belül közel 1500 lej a református mentő misszió számára, át is utaltuk ezt az összeget neki. Most jött egy kérés a teológusok részére, 6 éves teológusok izraeli szakmai tanulmány útra készülnek, ott a kis Jani professzor úr vezeti ezt a csoportot, és tőle jött egy kérés, hogy amennyire tudja, hogy lehetünk is támogassa ezt a szakmai tanulmány utat a teológusok útját, és erre fogadunk egy külön adományokat a szeretett szolgálati perselyben. Tehát fogunk jelenti. Testvérek, az elmúlt héten amikor két alkalommal látunk Koporsó mellett. Hétfőn temettük Molnár Érma asszony testvérünket, aki 85 évesen távozott közül. Teologia 13 számban lakott. Utóbb a mérai közös gondozó otthonban a diakóra alakotlán gondozásában élt és otthonít el. Kedden kísértük utolsó útjára, válaszolt temetőbe Balázsban az asszony testvérétek, aki 67 évesen mondta az asszony betegség után, a cukorgyárócok 10 szám alatt férje, fia, lánya, testvérének további hozzátartozó gyászolják, és pedig azt mondjuk szeretetlenül körül a gyászoló testvére. Ma is temetés lesz, viselően, viselően utolsó útjára apja nevét be az asszony testvérének, aki 61 éves korában az asszony betegség után ment el. Ma lesz a temetés, két kettőkor a viselő családi házból, legyünk negyed egykor indulunk, és ha valaki még szeretne lenni, jelentkezhet nálam a mikrofonban, van még egy ügyesen. Honnan temetjük Borbély Erzsébet asszony testvérünket, egy áldozat 19 számára kapott, 64 évesen mondta el ő is súlyos betegség után, 12 órakor lesz a monostori temetőjel a temetés. A gyakori cselles napok, mint már jeleztük, egy héttel később lesznek megtartva, tehát nem március 11-13-án, hanem március 18-20-án. Kérem, akik feliratkoztak március 11-13-ra, és azt, hogy nem tudnak jönni egy hétre később, 18-20-án, azok jelezzék vissza, hogy a pontos létszámot nem tudnak megtalálni. Az elsőes konfirmálósok most Isten tisztelt után szabad azon lehetnek, a második eseket pedig várva az irodába további együttőkkel. Isten áldjon mindenkit nagyon szépen.
Énekeljük még néhányat. Thank you.
Thank you.
Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, Heidelbergi K.T. bizonyság tételével. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok. Nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki Sátán minden hatalmától megszabadít, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. 481. énekünket énekeljük áldásra készülve. Tégy Uram engem áldássám. Istennek pedig hatalma van arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenkor, mindenütt, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amen.